Kedves hallgatóink! A szerelem Isten ajándéka témában Hrabocki Sándor beszélget Hála Judittal.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hrabocki József Sándor vagyok, és abban a szerencsés helyzetben, hogy most együtt beszélgethetek Hála Judit szerkesztőnkkel, ő önkéntes szerkesztőnk, több műsort szerkesztett, vezetett már a Mária Rádióban, most éppen nem, de reméljük a jövőben fog továbbra is. És abból az apropóból ültünk most le, hogy a októberi e-havi számunknak a címlapján, címlapcikket ő írta. Októberben a Mária Rádióban és így a magazinban is a vezértéma a szerelem volt, és erről a témáról beszélgetünk Judittal.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszönöm szépen,
hogy megkérdezte. Mindörökké, amen. Én azt szeretném először megkérdezni, hogy a te megfogalmazásba, mi meg számodra, mi a szerelem?
Nehéz erre igazából válaszolni, de ragaszkodás a másikhoz. Rajongás és igazából a hála. Hála érzése, hogy ott van velem. De én nagyon, nagyon tudok rajongani, és úgy érzem, hogy ez oda-vissza igaz.
Ez most már egy több évtizedes házasság után a véleményed, tehát így fogalmazod a szerelem, így fogalmaztad volna meg mondjuk 20 évesen is?
Az az igazság, hogy én most sokkal jobban rajongok, mint annak idején. Mert annak idején, amikor a párválasztás idején voltam, akkor inkább megfontolt voltam. Tehát ott inkább az észérvek voltak a dominálóak, mert én nagyon könnyen szerelmes tudok lenni, és utána tudom, hogy lehet, hogy nem az a megfelelő illető, vagy megfelelő ember. Úgyhogy ott nálam az ész nagyon sokat számított, hogy olyat válasszak, aki a gyerekeimnek később jó apja lesz, aki jó férjem lesz, és aki az isteni hitben azért a társam lesz, hogy együtt tudjunk menni. Úgyhogy én most a magabiztosságtól, hogy jót választottam, jól választottam, és mellette vagyok, sokkal jobban tudok rajongani.
És azt mondod, hogy könnyen tudsz szerelmes lenni, most nem akarlak itten megforgatni, de ez a múltra igaz, vagy még ma is igaz?
Szerintem, hát hála Istennek most már azért nem, de mindig vannak az embernek kísértései. Szóval a férjemnek is, nekem is olyan, hogy ne legyen kísértés az ember egész életében, olyan nincs. Mert ugye van, aki verset ír, zenét ír, rajong, és akkor rá kell, hogy jöjjünk, hogy nem minket szeret igazából, hanem azt az érzést szereti, hogy valakit szeret. És hogyha ez az ember ezt ketté tudja választani, akkor tud tisztán látni, hogy a hűség, a szeretet és az a rajongás, amikor a megfelelő emberbe vagyok szerelmes, az többet ér.
És szerinted ennyi idő után is megmarad a szerelem?
Abszolút, igen. És azt látom, hogy amit például a harmadik oldalon, ennek a magazinnek a harmadik oldalán olvastam cikket.
Igen, Grovicki Eszter doktornőtől.
Grovicki Eszter doktornőtől, és nagyon-nagyon jó, mert ő leírja teljesen hormonszinttel a feniletilamin, ugye, ha jól mondom.
Ebben nem tudok segíteni neked fejből.
Tehát az a lényeg, hogy az endorfin és az oxitocin, ami mondjuk működik a házasságban, tényleg, hogyha egy picit távolabb kerülünk egymástól, vagy egy bizonyos időt külön töltünk, nálunk volt olyan, hogy akár egy évet is külön töltöttünk, vagy akár csak egy hétvégét, akkor az ember már érzi, hogy meghallok egy zenét, vagy valamit, és rájövök, hogy hú, de jó volt ez annak idején, és egyszerűen ezek is beindíthatják azt a szerelmi hormont, ami egyértelműen ugyanaz, mint amikor az embernek szerelmes dolgokat küldenek, vagy mondjuk szerelmes verset kap, és azt olvassa el. Úgyhogy ez teljesen ugyanaz az érzés.
Vannak olyan nézetek is a világban, amelyek azt mondják, hogy jót tesz a szerelemek, jót tesz a házasság, jót tesz a párkapcsolatnak a időnkénti távol lét, tehát hogyha időnként, akkor te most itt erre gondolsz, hogy az, hogy időnként ez mindig új pezsdítést hoz az életbe?
Igazából nem ez hoz új pezsdítést, hanem ez sokkal inkább rádöbbent arra, hogy nekem mennyire kell a másik, de ugyanilyen egy betegség. Tehát a mi életünk úgy alakult igazából, hogy 31 éven keresztül nagyon ritkán tudtunk úgy igazán együtt lenni, mert a fiam azért 24 órás felügyeletet igényelt, és váltva tudtunk csak menni akárhova is. Úgyhogy kevés volt az az idő, amikor mi ketten el tudtunk menni, de mindig fontosnak tartottuk. És ez a hálaérzés, meg a vágyódás arra, hogy tényleg együtt lehessünk, ez szerintem felerősödött a mi életünkben. Tehát ez inkább csak rádöbbentett, de nem ez kell hozzá. Szerintem rendszeres lét, az intimitás. Uh-huh. Hogyha lehet erről a Mária Rádióban beszélni, én azt látom, hogy... És egyébként dr. Grovicki Eszter cikke is azt bizonyítja a hormonok szintjén, hogy a rendszeres intim együttlét, tehát hogy megsimogatom a másikat, hogy odabújok a másikhoz, Ez nagyon fontos, mert ha ez a fizikai kapcsolat elmúlik, akkor kezd a pár egy kicsit szétszakadni, szerintem.
És ez a fizikai kapcsolat, az érintés, simogatás, tovább nem részletezzük itt a rádióban, ez szükséges ahhoz, hogy a szerelem fönt maradjon?
Nagyon, abszolút. De igazából ez azért szükséges, ez egy olyan kör, mert ha szeretem a másikat és hálás vagyok neki, akkor mindenképpen hozzá akarok érni, akkor oda akarok bújni, ott akarok lenni a közelében, kézen fogva szeretnék vele menni, és ez természetesen fokozza ezt a bizalmi kapcsolatot. És ha ez elmarad, akkor szépen lassan kihal az egyik része, aztán kihal a másik része. Vagy kihalhat.
Megkérdezek egy olyan kérdést, lehet, hogy majd a férjed ezután eltilt attól, hogy nekem velem interjúzál, vagy beszélgessünk dolgokról, hogy hányszor voltál szerelmes? Tehát volt-e a férjed előtt is szerelmes?
Persze.
Nem mondtad, hogy könnyen szerelemben tudsz
lenni. Igen. Sőt, hát a kapcsolatunk elején is volt olyan, hogy tényleg régi kapcsolatomból még jöttek vissza, és látom, hogy ahogy a férjem türelmesen kivárta ezeket a hullámokat.
Annak de akkor idején, még nem volt férjed?
Nem, persze, hát nyilván, igen. De hogy érdekes módon, miután tudtam, hogy ő az, ezért az a hálaérzés, hogy ő türelmes volt, és ezt kivárta, ez még jobban fokozta az iránta érzett szerelmet. És a házasságunk alatt is volt olyan, amikor én is kísértésbe estem, meg ő is, de akkor is az a hálaérzés, hogy ő még ezt is megtette, értem, az még jobban fokozta ezt a szerelmi érzését.
Már mi volt, hogy ezt is, hogy lemondott a kísértés, ellen állt a kísértésnek?
Hát egyrészt, másrészt meg, hogy én is ellen tudtam állni, mert láttam, hogy ő is kitartó és hűséges. Tehát az, hogy mi mindent megtesz egy férj a feleségnek, vagy a feleség a férjnek, ez szerintem elég ok arra, hogy az ember nagyon-nagyon szeresse és ragaszkodjon a másikhoz.
Vannak olyan szerelmesek, és házaspárok is, akik soha egész életükben, egy hosszú, több évtizedes kapcsolat alatt is hangzik el egy hangos szó, nincs veszekedés, nem ismerik hírből se a veszekedést, és vannak olyan házastársak, meg szerelmesek is, akik állandóan veszekednek, tehát nem telik el egy nap, de akár pár óra se egy-egy veszekedés, egy-egy felcsattanás nélkül, és persze vannak köztes dolgok is. Egyszer egy pap azt mondta nekem, hogy minden házasságban, ő házasságról beszélt akkor, de nyilván ez a szerelmesekre is igaz, minden házasságban szükséges időnként, hogy tányértörés legyen. Tehát nem azt mondta, hogy előfordul tányértörés, hanem szinte azt mondta, hogy szükséges, tehát hogy ez kell ahhoz, hogy egy jó, és úgy mondta, hogy minden jó házasságban kell, hogy legyen időnként tányértörés, mert anélkül ezt már így nem tette hozzá, de gondolom, hogy erre hogy anélkül nem jó a házasság. Mire gondolhatott itt az atya?
Nem tudom, hát persze nyilván nekünk is voltak vitáink és veszekedéseink, de az mindig utána egy óriás nagy kibékülésben ért véget. Tányér soha nem repült, és olyan óriás nagy veszekedések nem voltak. Nálunk, hogyha ilyen morgás, megjegyzés, vagy ilyesmi van, az okozhat egy kis feszültséget, de igazából azt kell, hogy mondjam, miután a gyerekek mindig ott voltak körülöttünk, és főleg a fiam, nekünk, én nem tudom, tehát én nem voltak, mert hogy azt azért megfogadtuk, hogy gyerekek előtt, tehát nyilván nem fogunk nagy veszekedéseket. De valahogy nem is volt rá szükség, vagy nem tudom. Tehát a házasságunk elején szerintem, amikor az ember összecsiszolódik, hát persze, hogy az ember van, hogy megemeli a hangját, de és akkor nem a szüzonya néz vissza se a férjemre, se a gyerekekre természetesen, de hogy nem jellemző. Tehát én nem azt mondom, hogy szükséges, hanem ha előfordul, akkor a szeretet, mert az is azért fordulhat elő, mert az ember nagyon szereti a másikat. De én viszont azt látom, ha már nagyon bántó dolgokat mond a másik egy ilyen vitában, az nagyon-nagyon beég az emberek gondolataiba, úgyhogy hála Istennek nekünk ilyenre azért nem volt példa. És azt is megfogadtuk, hogy azt, hogy válás, azt a szót ki nem ejtjük. Szóval egyszer volt, hogy kiejtettük a szánkon, hogy na hát akkor kész, akkor most itt és itt fogjuk abba, és itt válunk el. És mondtuk, hogy nem jó, egyáltalán nem jó, mert akkor a másik fejében elindul az a bogár, hogy most akkor ő ezt komolyan gondolta, vagy nem. És elkezdünk a témával foglalkozni, most akkor ezt tényleg komolyan mondta, vagy nem, vagy akkor én gondoltam komolyan, vagy. És igazából én sok párnál látom azt, hogy megragadnak ezen az egy mondaton, ezen rágódnak nagyon sokáig, na és akkor indul el az, hogy akkor az intimitás elkezd megszakadni, akkor egy kicsit elkezdünk távolodni, akkor egy kicsit távolodunk, és a végén már azt hiszem, hogy ő azt hiszi, hogy én azt hiszem. Ami még nagyon sokat segített nálunk, az az, hogy a közös imádságban, mert ugye mi mindig együtt imádkoztunk közösen a családdal otthon, ez nagyon-nagyon fontos, óriási megtartó ereje van, mert ott szépen lassan a rózsafűszérnek mondjuk az első tizedénél még nem, de mondjuk a második tizedére már tényleg az ember elkezdi érezni, hogy jaj, hát annyira hálás vagyok ezért a másik ember él itt mellettem.
Akkor úgy gondolod, hogy jó házasság csak szerelemből lehet, vagy...
Nem, abszolút nem.
Lehet, hogy jó házasság, és tényleg szeretik egymást, de nem volt szerelem a...
Én egyébként azt mondom, hogy most lehet, hogy sokan hülyének fognak nézni, de nincs tökéletes pár. Tehát nincs olyan, hogy a másik tökéletes és pont hozzám illik. Az van, hogy az ember dolgozik saját magán azért, hogy összecsiszolódjon a másikkal. Tehát, hogyha... Én nem azzal a nagy lobogó szerelemmel akartam választani, hanem azért mondtam az elején, hogy az ész is nagyon közrejátszott, hogy nekem fontos volt az, hogy azokat az értékrendi pontokat, amiket én fontosnak tartok, azokat együtt meg tudjam élni a másikkal. És lehet, hogy a másik fiú, nem tudom, vonzóbb volt, vagy nagyobb, vagy jobb humora volt, vagy jobban táncoltunk együtt, vagy... Bármi másban jobb volt, de az összképet nézve én mégiscsak a férjemet választottam, mert minden téren úgy gondoltam, hogy mellette tudok nyugodtan és boldogan is igazán lelkesen élni.
És akkor, ha azt mondom, akkor jó nyomon járok, vagy nem teljesen jó nyomon járok, vagy ne is menjünk erre a nyomra, hogy tulajdonképpen a választásod után jött meg igazán a szerelem, teljesedett ki
nem,
a szerelem.
Nem, tehát az elején én nagyon szerelmes voltam, tehát azért nagyon szerelmes voltam, csak igen, persze. Sőt, annyira, hogy még nem is ismertem, és már szerelmes voltam. Ez szóval azért ez is furcsa.
Mondja, erről is ír a doktornő a aranyköztikai, hogy az érzésbe is lehet szerelmes.
Na, pontosan ezt akarom mondani, hogy igazából azokat a hormonokat, amiket a doktornő is leért, vagy úgy egyáltalán, amiről tudunk, hogy az endorfin termelődik, hogy a gondolatban lesz egy csomó ember szerelmes. Tehát nem a másik emberben, hanem abban a gondolatban, hogy engem mennyire szeret. Vagy hogy milyen tükröt tart, és gyakorlatilag ez egy abszolút magamba vagyok szerelmes érzés sokszor, hogy én azt szeretem a másikba, ahogy engem szeret.
Ugye a szerelembe, bocs, hogy közbevágok, de a szerelemben ugye a legizgalmasabb szakasz meg minden párkapcsolatban a megismerkedés. Ugye, mert amikor meglátom, megtetszik mondjuk a külseje alapján, vagy egyéb humora miatt, vagy egyéb oknál fogva, akkor van egy elképzelésem róla, ami egyáltalán nem biztos, hogy valós. Majd ez fog beigazolódni, de van egy elképzelésem róla, és ez indítja be tulajdonképpen a szerelmet, hogy én ezt akarom benne megtalálni, és ha nem találom meg, akkor vagy az lesz a vége, hogy csalódok egyet, és akkor dobom az illetőt, vagy pedig találok benne valami mást, és...
Vagy ráerőltetem azt, amit én látok benne.
És az jó, ha ráerőltetem
valakire. Na, épp ezt mondom, hogy nagyon sok esetben látom sajnos, hogy... ráerőltetik azt a képet, ami a fejünkben van. Egyébként az Istennel is ugyanezt csináljuk, hogy egy egészen más istenkép van a fejünkben, és azt erőltetjük rá az Istenre. Hogy a párunkra is, hogyha van egy kép bennünk, hogy ő ezt szeretné, mert én abba vagyok szerelmes, abba az ideába, amit elképzelek, gyakorlatilag elvárom, hogy a másik úgy viselkedjen. És ezért mondtam azt, hogy én az eszemet is nagyon fontosnak tartottam a döntésben, hogy én mindenre igent mondtam. Tehát az anyósom azt mondta, amikor még csak kétszer találkoztunk a párommal, hogy de tudom-e, hogy nem tudom, morog vagy. És mondom, hogy igen. De akkor majd meglátjuk, hogy minden tulajdonságára, és én rólam is egy csomó mindent mondtak, és ő is azt mondta, hogy igen. Tehát, hogy legyünk tisztában azzal, hogy mire mondunk igent. Hogy egyébként a Schönstadtban is nagyon szépen megfogalmazták, hogy, és ezt vallottuk is, hogy a bogaraira is igent mondunk. Tehát úgy szeretjük, ahogy van. De egyébként visszatérve arra a kérdésre, hogy csak egy emberrel, vagy kiválasztott emberrel lett az ember boldog, a házasság az egy szentség. És amikor az Isten előtt valaki azt mondja, hogy igen, rengeteg kegyelmet kapunk. Nagyon-nagyon sokat. Tehát most én azt is mondhatnám, hogyha egy vadidegenhez megyek hozzá, de én azt az Istennel szeretném végigvinni, és én a házasság szentségét egy komoly szentségnek és kegyelem forrásnak tartom, az nagyon biztos, hogy ez egy jó házasság lesz. Mert hogy az Isten kegyelme az olyan.
Igen, csak hát hiányzik belőle a szerelem.
Nem, mert az kialakulhat közben.
Kialakulhat, abszolút. Feltételesen mondtad, nem biztosan.
Igen, de ha az ember úgy áll hozzá, hogy szeretem a másikat, és hálás vagyok, és tényleg elfogadom olyannak, amilyen, akkor egy idő után mindenképpen szerelmes leszek bele, mert hogy viszont szeret, és ha viszont szeret, és én szeretem, ez egy olyan erős érzés, ami tényleg rajongást vált ki.
Én életemben, hogy magamról is egy kis intimitást eláruljak, nem szokásom olvasóknak, hallgatóknak kiadni magam, de most egy picit kivételt teszek, hogy magamról is egy kis intimitást eláruljak. Én életemben kétszer voltam igazán szerelmes. Mikor a másikba voltam szerelmes, és nem az érzésbe, mert amikor az érzésbe voltam szerelmes, az olyan egy-két hétig, ha tartott, és ugye volt egy fizikai beteljesülés, akkor én még nem voltam hívő, én érett felnőtt fejjel hívott meg, a Jóisten is lettem hívő. Tehát ez egy fizikai beteljesülésben ért véget, és hát már akkor tudtam meg utólag, meg pláne, hogy ez nem volt ez szerelem, ez egészen másról szólt. Az első szerelmem az még gimnáziumban volt, gimnázium vége felé, két évig tartott, én közben el is végeztem le a gimnáziumot, leérettségiztem, ő meg amikor már szétmentünk akkor, vagy meg, nem is azt mondom, szétmentünk, megszűnt a szerelmünk, az együttjárás, akkor érettségizett, ez akkor táj történt, és nagy szerelem volt, nagyon nagy szerelem, aminek mindenki azt látta, hogy ennek egy igazi, nagyon szép és nagyon komoly házasság lesz a vége. Nem lett különböző okoknál, mindenfélét mondtak nekem utólag, a kislány oldaláról, hogy ilyen szülői mesterkedés volt benne, hogy ne legyen, vagy mit tudom én, pedig jó családból származtam, a pedig nem volt rosszabb abba a korban, tehát de valamiért nem, és nagyon jó, az apja nagyon kedvelt engem, meg mit tudom, mert nagymamája is nagyon kedvelt, mégis valahogy ez nem jött össze sem, és utána voltak kapcsolataim, amik nem feltétlenül helyesek keresztény szemszögből, de akkor én nem voltam még hívő és keresztény ember igazából, azon túl, hogy csecsemőként megkereszteltek. Aztán miután megtértem, azt követően, de a megtéréstől függetlenül ismertem meg feleségemet, majdnem úgy mondtam, hogy jelenlegi feleségemet, de egyetlen felesége van normál esetben egy embernek.
Vagy az ex-mennyasszonyodat.
Ex-mennyasszonyomat, igen. Ismertem meg, jártunk együtt, össze is bútoroztunk, és hát amikor jelentkeztünk egyes oktatásra, ez nem igazán tetszett az atyának érthető oknál fogva. És amikor elmondtam az atyának, hogy hát mikor, hogy kértem meg a kezét, ez úgy történt, hogy találkoztunk egy bulin, ahova egy lány beszervezett engem, mert szeretett volna, ha én szerette volna, hogyha járok vele, de nekem annyira nem tetszett az a lány, és erre a bulin, hogy buli legyen, ténylegesen hát hívta a kolléganő, és hát és egyik kolléganő volt a feleségem, és oda hívta, ő viszont rögtön megtetszett nekem, és végig vele táncoltam a szervező hölgynek a nagy bosszúságára, hogy nem vele foglalkozta velem a töltelék egyik részével a se feleségemmel. Táncoltunk, pár szót találkoztunk személyesen, közben beteg is lett, vidéken élt, én Budapesten, de közel vidéken, és most ott élünk mind a ketten együtt. Hát pár randevú után, sok órákig tartó telefonbeszélgetés után, telefonon kértem meg a kezét, két hét után, és ő rögtön igent mondott erre a dologra. Most amikor elmondtam Vigasi Mihály plébános atyának, ő a Krisztinavárosi Havasboldogasszony plébánia templomnak volt a plébánosa, ott volt eztán az esküvőnk, és a fiam keresztelője is aztán, és amikor ezt így meghallott, akkor azt mondja, hogy na álljunk meg, gyerekek. Most ez komoly, vagy micsoda, mert én bohóckodásban nem vagyok benne. És mondta neki, hogy Mihály atya, fogadd el, ez tényleg komoly, meg mit tudom. Hát komoly fenntartásai voltak az atyának, de nem volt más lehetőség, elfogadta, és akkor eljött az esküvő napja, összeadott, most lesz hétfőn a 23. évforduló is. Mihály atya már nincs közöttünk, már az égiek seregét erősíti, de sokszor beszélgetek vele, így amikor a mennyben lévőkkel keresem így a lelki kapcsolatot, és úgy megkérdeztem tőle, és élőben is sajnálom, hogy nem kérdeztem tőle, hogy Mihály atya, most már eltelt 23 év, a fiunk 20 éves. Elhiszed most már, hogy ez komoly? Hogy ez komoly volt? Tehát te is gondolom, hogy igenlő választ adna. Tehát az én esetemben ez elég érdekesen elagult, és az a utolsó felvetésem ezzel kapcsolatban, hogy a szerelemben feladjuk magunkat, magunknak egy részét, vagy megvalósítjuk magunkat. Tehát mi van? Te is mondtad, hogy el kell fogadni a másik dolgát, de akkor akkor fel kell adni bizonyos dolgokat magadból, mert hiszen nem arról szól, hogy ő elfogad téged 100%-ba, és ami stimmel ezzel a 100%-kal, azt elfogadod belőle mondjuk az 60%-a, maradék 40-et igazítsa hozzád, tehát nem. Ez nem így működik.
Nem.
Tehát valóban fel tudjuk-e szabadítani, meg tudjuk-e valósítani valami más dimenzióban magunkat a szerelem, illetve az azt követő házasság által?
Hát abszolút, mert én például annak idején, amikor a férjemmel megismerkedtem, akkor kórusban is énekeltem, meg szóló énekeltem, és meg együttesre is énekeltem színpadon. És akkor volt úgy, hogy hajnali 3-kor, tehát csütörtök, péntek, szombaton, mondjuk hajnali 3-kor, 4-kor várt, mondjuk amikor a fellépés vége volt. És akkor csak nagyon finoman kérdezte, hogy hát is akkor, ha összeházasodunk, ez akkor is így lesz. És mondtam, hogy nem. És feladtam. Mert hogy nekem fontosabb volt a kapcsolatunk, tehát nem adtam föl semmi olyat, ami nekem fontosabb lett volna, illetve nem volt semmi fontosabb, mint az, hogy mi nagyon jó házasságban éljünk, inkább így fogalmaznék. És én azt gondolom, hogy egy jó kapcsolat, és ezt a mai napig is érzem 35 év házasság után, hogy motiválja a másik az embert a házasságban. Tehát én azt gondolom, hogy ő nagyon motivál engem, és én is motiválom őt, tehát abszolút azt csinálhat ő is, amit akar, meg én is. Viszont amíg együtt ápoltuk a fiunkat, bármiben számíthattam rá, ő is rám, meg én is rá. És ott aztán tényleg mindent föl kellett adnunk, mert akkor egy csomó mindenről, tehát kirándulni se tudtunk elmenni, tehát mindegy, hát nem erről beszélünk, de hogy nagyon sok mindent föl kellett adni, de nagyon könnyen ment ez is, mert hogy mi harmóniában voltunk. Tehát én a kapcsolatért adtam föl, nem azért, mert a másik ember elvárta, mert sose várta el, és én se vártam el tőle. Tehát ha elváráson alapul egy kapcsolat, az már nem jó. Tehát én mindig azt mondom, és akkor van egy másik szabályom egyébként, hogyha ezt így lehet mondani, hogy nekem az isteni kapcsolatom és a szűzanyával való kapcsolatom az egy nagyon, nagyon élő, nagyon komoly dolog. És én mindenre azt mondtam, hogy én csak azt csinálom, amire a férjem igent mond. Mert nekem a férjem egy iránytű. És hogyha valamire nem mond igent, akkor én azt nem csinálom. Mert hogy akkor azzal az Isten is lehet, hogy nem ért egyet.
És ez fordítva is igaz?
Én nem tudom, mert hát ez az ő dolga, így van. Tehát én ebben nem szólok bele, de én azt hiszem, hogy ez így működik, igen. És ez így volt akkor is, amikor nem tudom, szentgyermekség csoportot elindítottam, vagy amikor, tehát bármit, amit csináltam, az csak úgy mehetett, vagy csak úgy ment, hogy megkérdeztem, hogy ő mit szól hozzá. És volt olyan például pont a szentgyermekség csoport, amit nagyon-nagyon szerettem csinálni. Egy nagypapa kért meg, hogy indítsuk el a plébánián, és mondtam, hogy jó, hát mindegy, hosszú történet, mert ezt is a szűzanyi hívására kezdtük el. De az első az volt, hogy megkértem a férjemet, hogy akkor mondja azt, hogy igen vagy nem. És ő azt mondta, hogy nem. Hát mondom, jó van, szűzanyi, akkor én azt gondolom, hogy ha neked fontos, akkor ezt intézd el a férjemmel. Mert hogy az Isten az angyalát a szűzanyához is külön küldte el, meg Józsefhez is. Nem a szűzanya.
Elküldte.
És képzeld, hogy egy óra múlva odajött a férjem, és mondta, hogy hát igazából átgondoltam, hát tulajdonképpen belefér, nyugodtan csináld. Tehát onnantól, és akkor utána még mentünk az atyához, a plébánoshoz. És akkor a plébános is azt mondta, hogy na jó, hát nem, hát ez már túl sok.
Úgyhogy, jó, hát akkor...
Na mindegy, tehát az Isten elküldi akkor, az angyalát külön-külön mind a két félhez.
Akkor záró gondolatként azt hiszem megegyezhetünk, vagy kijelenthetjük azt, hogy tulajdonképpen a szerelemnek az igazi célja valahol mégis a házasság, és a házasságnak valahol az igazi célja a gyerek, akikről most nem ejtettünk szót, de majd más műsorban erről is tudunk beszélni. Csak egy nagyon rövid véleményt kérek arról, hogy mi a véleményed arról, hogyha egy olyan szerelem van, mint nekem az első, ami nem teljesedett be ilyen értelemben, nem lett házasság, nem lett gyerek, de a későbbivel ugye igen, akkor az a szerelem az egy csőd volt, felesleges volt, hiba volt, vagy annak is megvannak az ember életére ható értékei?
Abszolút rövid és konkrét választ tudok adni az én példámból. Az Isten ezt a rajongást kéri. Tehát aki nem volt szerelmes, az mondjuk szerzetesnek is, meg apácának is nehezebben tud elköteleződni, mert az Isten ugyanezt a szeretetet kéri. Tehát amikor az ember megéli azt, hogy rajongok a másikért, nem tudok a másik nélkül levegőt venni, hogy annyira hiányzik a másik, hogy fontos a véleménye, hogy fontos a jelenléte, az Isten 100%-ig ugyanezt az érzést kéri. És amikor az ember megtapasztalja az Istennel ezt az érzést, akkor érti meg a házasságot igazából. Hogy ez a földi rajongás az Isten felé ugyanaz. az Isten azért küldte a szerelmet, hogy megtapasztaljuk, hogy őt mennyire lehet még szeretni. Ennyi.
Köszönöm szépen neked, hogy eljöttél ide hozzánk, és megosztottad értékes gondolatainkat. A kedves rádióhallgatóknak köszönöm a türelmet és a figyelmet. További jó rádiózást kívánok. Viszont hallásra.
Nagyon szépen köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink! A szerelem Isten ajándéka témában Hrabowski Sándor beszélgetését hallhatták Hála Judittal.
Hírek.